egyre gyakrabban és egyre több, hogy így mondjam, irányból lehet hallani olyan véleményeket, hogy ma már mind a két nagy párt, tehát a Magyar Szocialista Fidesz Magyar Polgári Szövetség is gyakorlatilag kudarcot vallott az emberek számára igazán fontos kérdések megválaszolásában. Hát ha ezt konvertáljuk, akkor ez lehet, hogy mindkét párt kormányzati képességéről alkotott társadalmi kritikaként is értelmezhető. De ön is így látja ezt? Valóban érzékelhető egy ilyen nagyon erős kritika a társadalom részéről egyaránt mind a két nagy párt felé?
Közvéleménykutatásokban világosan érzékelhető az, hogy nem tegnap, hanem már viszonylag régebb óta van egy elég komoly politikai szembeni bizalmatlanság. Azt is mondanám, hogy az egész pártrendszerrel kapcsolatos negatív véleménykléma. A kérdés csak azt szerintem, hogy ebből mi következik. Tehát, hogy ez a pártellenes attitűd, ez vajon a választói magatartásban is megjelenik-e vagy sem, és azt nem tudjuk, hogy mi lesz a következő választásokon, de az eddigi tapasztalatok számomra azt mutatják, hogy ez a pártellenes véleménykléma, ez a politikai elittel szembeni bizalmatlanság, ez inkább a magyar politikai diskurzust jellem, hát egy ilyen állandósuló toposz, semmint ténylegesen a választói magatartásban is megjelenő politikai attitűd. Valódi politikai következménye úgy tűnik, hogy ennek a pártoktól való elfordulásnak, politikai bizalmatlanságnak nincs. Nem lehet azt állítani egyértelműen, hogy a magyar választók nagy többsége egy új politikai elitre vágyna, vagy ha vágyik is, úgy tűnik, hogy ez a pártválasztásában, politikai cselekvésében nem jelenik meg. A magyar felmérések azt mutatják, hogy a magyar választók még időnként a nyugat-európai szintnél is jobban tudnak maguknak politikai erőt választani, ha arra kerül a sor.
Mennyire kedvez ön szerint ez a jelenlegi helyzet egy új harmadik erő ötrehozásának? Ezzel persze sok párt kacérkodott már, emlékszünk a Centrum kísérletére, az MDF is harmadik erő akart már egyszer lenni, most pedig rebesgetnek egy új liberális pártot.
Szerintem az nagyon fontos rögzíteni, hogy a magyar politikai rendszerben az úgynevezett belépési küszöb, tehát hogy egy új politikai erő meg tudjon jelenni, az nagyon magas. Tehát nemzetközi összehasonlításban is viszonylag magasnak számít az a belépési küszöb, amit át kellene lépni egy új politikai erőnek. Két értelemben is. Egyrészt ismerjük ugye a választási küszöböt, ami hát 5%-os, ez mondjuk egy ilyen közép-magasnak számít, de ami ennél fontosabb, hogy a magyar választási rendszer azt követeli meg egy új politikai erőtől, hogy ne mint egy országos központtal rendelkező médiapárt jelenjen csak meg, hanem helyben mindenhol tudjon jelölteket állítani, hiszen ugye az egész magyar választási rendszer úgy van felépítve, az egyéni választókerületekből következik a területi listás indulás lehetősége, abból az országos listás indulás. Azaz, egy ilyen érzület, egy ilyen hevület, egy ilyen új párt iránti igény önmagában nagyon kevés, semmit nem mond. Ahhoz, hogy itt valóban egy új politikai erő meg tudjon jelenni, ez az érzület, hevület messze nem elegendő. Nagyon komoly személyi, szervezeti, anyagi, politikai erő ráfordítás szükséges ahhoz, hogy a magyar pártversenyben egy új politikai erő meg tudjon jelenni, egészen pontosan sikeressé tudjon válni. Tehát én azt látom, hogy van igény valami fajta változásrendszerben. Vannak is sokan, akik részben a kívülállók frusztrációja miatt, részben a belülnézők frusztrációja miatt, tehát részben a pártrendszeren kívülről, részben a pártok belső ellenzékéből gondolkodnak ilyesmin. De önmagában a gondolkodás nagyon kevés. Az, hogy itt létrejönnek új politikai erők, sikerrel szerepeljenek a következő választáson, annak szerintem az esélye egyáltalán nem jelentősebb ma, mint néhány évvel korábban. Ezek a személyi, szervezeti, pénzügyi erőforrások olyan magasak, hogy ezeknek a kielégítését, hát nem tudom, hogy a következő útjel valakik vállalni. Tehát én inkább szkeptikusabb vagyok egy új párt esetleges politikai sikerét illetően, mint optimista ebben a témakörben.
Beszéljünk egy kicsit Gyurcsány Ferencről. Ő már csak jobb híján miniszterelnök?
Az biztos, hogy mára körülötte a koalíción belül kialakult egyfajta status quo helyzet. Tehát valóban igaz az, hogy Gyurcsány Ferenc pozíciója ma lényegesen rosszabb, mint volt korábban. Ennek a status quo-nak a megváltoztatása, tehát hogy van egy viszonylag gyenge miniszterelnök, és van vele szemben a pártján belül egy megosztott ellenzék, a riválisoknak egy megosztott köre. Ez a status quo, ez úgy tűnik, hogy rövid távon nem fog megváltozni. Természetesen, ha nem történik valami radikális dolog. Én úgy látom, hogy ma mindenki azzal számol, hogy legkorábban 2009-ben lehet bármilyen változás a miniszterelnöki posztot illetően, ha egyáltalán lesz. Tehát úgy látom, hogy a jelenlegi helyzetben Gyurcsány Ferenc közjogi pozícióját nem veszélyezteti a koalíción belül semmi, ami nem azt jelenti, hogy nincs ilyen szándékterv, hanem azt jelenti, hogy ebben az átmeneti helyzetben ma mindenkinek az az érdeke, a párton, a koalíción belül, hogy Gyurcsány Ferenc a helyén maradjon, és ezt a jelenlegi politikai klímát, jelenlegi politikai körülményeknek megfelelő vonalvezetést vigye, és aztán majd 2009 után valószínűleg egy új helyzet kezdődhet.
Ha valaki valaha is meg tudja buktatni Gyurcsány Ferencet, az a valaki, illetve az a csoport, az bizék lesz, hanem saját pártján, saját oldalán belül?
Ez az ellenzék, addig, amíg nincs 194 parlamenti képviselője, nem tud kormányt buktatni. Ez egy viszonylag világos parlamenti matematika, parlamenti törvényszerűség. Az ellenzék egészen az új választásokig nem tud mást tenni, mint nyomást gyakorol, és várja, hogy ennek a nyomásgyakorlásnak lesz-e hatása, lesz eredménye a koalíciós képviselőkre nézve. Erről szól minden, amit 2006 óta a Fidesz tesz. A különböző olykor sikeresebb, olykor hát meglehetősen sikertelen eszközöket alkalmaznak azért, hogy megpróbálják megremegtetni a koalíciós képviselők kezét mondjuk egy kvázi bizalmi szavazási helyzetben. De az egyértelmű, hogy amíg a koalíció mögött ott áll 194 képviselő, sőt inkább nem fogalmazom meg, amíg valaki más mögött nem sorakozik fel 194 parlamenti képviselő, addig Gyurcsány Ferenc marad a miniszterelnök.
Mi a véleménye a mostanában lépten nyomon hangoztatott nagy koalíció igényéről? Komolyan lehet ezt venni?
Ez is, mint általában a legtöbb ilyen politikai találgatás, valójában politikai célokat szolgáló felvetés, amelynek nagyon kevés a realitása. Ugye Magyarországon a nagy koalíció szerintem szinte kizártnak tekinthető, leszámítva talán csak azt a magyar parlamentben elméletileg elképzelhető helyzetet, hogy mind a két politikai oldalnak ugyanakkor a támogatottsága van, és egy patthelyzet alakul ki. Németországban, amit mindig példaként hoznak, szemben Kósa Lajos kijelentésével a nagy koalíciót nem a politikai elit, a közvélemény, vagy nem tudom, az értelmiség kényszerítette ki, hanem a választási matematika. Egy olyan politikai helyzet állt elő a legutóbb választásoknál, amikor sem a jobb, sem a bal oldal nem tudott ideológiai típusú, tehát a szövetségeseiket a koalícióba bevonó kormányzati többséget létrehozni, hogy a parlamentbe bekerült egy olyan politikai erő, amelyel senki nem kívánt szövetségre lépni, és nem volt meg egyik politikai tábornak sem az abszolút többsége. Tehát egy parlamenti matematikai szükséghelyzet alakult ki. A magyar választási rendszer nagyon másképp működik, és a magyar választási rendszer eddig mindig világos, egyértelmű parlamenti többséget adott akár a jobb, akár a baloldalnak. Szerintem nincs olyan politikai helyzet, amely Magyarországon egy nagy koalíciót realitásként, lehetőségként hozna elő. Én ennek a nagy koalíciónak a felvetését legfeljebb egy vagy több politikus helyezkedésének, pozícionálási céljának tudom be, vagy látom. Tehát értem a szándékot. Kósa Lajos feltehetően ezzel azt akarta demonstrálni, hogy ő a Fidesz jelenlegi vezetéséhez képest kompromisszumkészebb, mérsékeltebb politikus. Feltehetően ezt a célját el is éri az ilyen típusú mondatokkal, de hát elemzőként bátran merem állítani, hogy magának a nagy koalíciónak a felvetését azt egyáltalán nem kell komolyan venni.
De azt a célt feltétlenül eléri egy ilyen politikus, hogy például most ő egy közvéleménykutatás szerint a legnépszerűbb magyar politikus, és a másik oldalon szintén azok a politikusok élvezik a társadalom lelkesítő támogatását, akik nem megosztó személyiséget, például Szili Katalin.
De teljesen világos, a magyar választói viselkedésből jól lehet azt tudni, hogy mindok a politikai szereplők, akik centrista típusú középre húzó alapvetően konszenzuspárti megnyilatkozásokat tesznek, azok, ha a teljes magyar populációt figyeljük, sokkal népszerűbbek, mint azok a politikusok, akik egyik vagy másik tábor kedvencei. A más kérdés, hogy ezeket a népszerűségi adatokat, mint például hogy a Dávid Ibolya példáján már láthattuk, ezeket nagyon nehéz konkrét pártpolitikai szavazatokra átváltani. Tehát az még önmagában, hogy egy politikus népszerű, nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk a választásokon is eséllyel szállhat ringbe. Ennek ellenére ma szerintem nem kockáztat sokat az a magyar politikus, aki akár pártellenes, politikaellenes, vagy akár konszenzuspárti, a konfrontációt mondjuk megkérdőjelező, vagy a jelenlegi politikai struktúrát bíráló megnyilatkozást tesz. Ezek ma olyan hívószavak, amelyre a magyar választóközönség fogékony.
A balliberális oldalról szándékosan kérnek lehetetlent, amikor egy Orbán Viktor nélküli Fideszt kérnek cserében az együttműködésért?
Ezek a megjegyzések elsősorban a SZDSZ, a liberális párt köréből érkeznek. Szintén itt is ugyanez a helyzet nem elsősorban a tartalmuk alapján kell ezeket megítélni, hanem jól mutatják azt a frusztrációt, amit az SZDSZ számára az okoz, hogy most már 1994 óta egyetlen politikai szövetségbe sodródtak be, amiből az SZDSZ képtelen kitörni, és ez feltehetően összefüggésben van a párt népszerűségének kezdetben csökkenésével, pedig stagnálásával. Itt nem arról van szó elsősorban, hogy az SZDSZ arra vágyna, hogy koalíciót köthessen a Fidesz-szel, hanem ezek a megnyilatkozások jól mutatják azt a magyarázkodási kényszert, azt a kényszerpályát egészen pontosan, amit az SZDSZ-ben jár, és egyelőre Orbán Viktor szerepével próbálják meg megmagyarázni, hogy az SZDSZ miért szorult oda az MSZP-hez. Természetesen nem csak Orbán Viktorról van szó ebben a kérdésben, és ennyiben ez nem egy jövendőbeli politikai koalíció, vagy egy jövendőbeli politikai célt fogalmaz meg az ilyen típusú mondatszerkesztés az SZDSZ bizonyos politikusai részéről, hanem inkább egy jelenlegi helyzetnek a leírását szolgálja, a magyarázatát annak, hogy az SZDSZ miért képtelen kitörni a baloldali szövetségi rendszerből.